Szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek a Mindentudás Egyetemének a mai klub találkozójára. A mai téma az ásványok szerepe az emberiség életében. Mindenekelőtt arra kérem tisztelt hallgatóságot, tisztelt résztvevőket, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonjukat, hogy ne zavarja meg a mostani beszélgetést, amelyet azzal kezdenénk, hogy először a kedves előadók vagy beszélgető partnerek felvezetik ezt a témát, fölvázolják azt, hogy miről is fogunk beszélgetni, és utána lehet kérdezni. Ez tulajdonképpen azért is nevezzük klubnak, mert ez egy nagy klubbeszélgetés. Pap Gábor a múzeum részéről van, valamint másik két előadónk, Weisburg Tamás és Oberfrank Ferenc. Úgyhogy mindenképp a házigazdának, Pap Gábornak adnám át a szót.
Igen, hát visszaélek azzal, hogy itt házigazdai minőségemben vagyok itt, és hát itt vagyunk a múzeumban, egy kis önmeghatározással fogjuk kezdeni az ülést, de nem akarunk nagyon szőrszálhasogatóak lenni, legalábbis én nem, hát azt majd átengedem Weisburg kollégának, aki egy erre a célra alkalmas ásványt hozott is. Hát ugye eddig a múzeumban miről volt szó? A eddigi klubesteken, dinókról, ősemberekről,
modern emberekről,
de alapvetőleg nem ásványokról, hanem fosszíliákról. Hát ugye mi a különbség ásvány és fosszília között? Ha jobban belegondolunk, akkor a régi válasz erre az volt, hogy semmi, mert mindegyiket a földből ássák ki. És ezt mutatja a név is, ugye fosszília az abból ered, hogy fossza árok, vagy amit abból kiástak. Ha valaki ismeri Szenszansz állatok farsangja című zongoradarabját, abban is van egy rész, ugye fosszíz, ásatagok magyarul a magyar verzióban, de az angol verzióban fosszíz, és hát ugye az ásvány is, ha belegondolunk, régen együtt szerepeltek a rendszertanokban az őslény maradványokkal, a fosszíliákkal, hát az is ásvány, amit kiástak valahonnét. Büszkén elmondhatjuk, hogy az ásvány szó magában már a Tihanyi alapítólevélben is szerepel, tehát ha úgy tetszik, mi vagyunk a legrégebbi tudomány. Azzal a kis szépséghibával, hogy az az ásvány akkoriban ugyanúgy, mint a fossza, valami ásott dolgot jelentett, amit a földből kiástak, de hogy mik ezek a földből kiásott dolgok, azt Weisburg Tamásnak adnám a szót, hogy ennél nálam szabatosabban meghatározza.
Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hányan olvasták a beharangozó sorokat ennek a klubesnek a honlapján, valószínűleg többen találkoztak velük. Volt egy kis változás, az első paragrafus az átalakult az utóbbi napokban. Ennek az oka, hogy teljes jó szándéka, valahonnan került egy ásvány definíció oda a honlapra, ami nagyon érdekes volt sok szempontból, csak nem fette a valóságot. Az ásvány olyan kellemetlen helyzetben vagyunk, bár tulajdonképpen egy mineralógusnak nagyon kellemes a helyzet, mert egészen tanult és már érettségizett embereknek is tud mondani olyan újdonságokat, amiket egy másik országban esetleg már az általános iskolát befejezők is tudnak hivatalból, mert része ez a tudományterület a közoktatásnak. Magyarországon ez nincs így, ez 1949 óta az ásványok közvetlenül nem szerepelnek a közoktatásban, ilyen mondom az érettségiben sem, még tudjuk, hogy pici rész van a földrajzban, valami kicsit, összesen 4 órát foglalkoznak az egész tanul 12 év alatt ásványokkal és közvetekkel, tehát nem csoda, hogy az emberek általában nem tudják, hogy mi ez. Most ásványokra lehet bonyolult meg egyszerű definíciókat adni, mind a kettőnek van előnye, én az egyszerű definíciókat szeretem, az azért jó, mert könnyen megérthető, az a hátránya persze, hogy ha az ember nagyon megvakargatja, akkor mindenütt talál benne kivételeket, meg azért nem teljesen pontos. Hát az ásvány, mi is az ásvány? Az ásvány az egy természetes úton keletkezett kristályos vegyület. Ugye, aki tudja, hogy mi az, hogy vegyület kémiát, az mindenki tanult, tehát ahol elemek, kémiai elemek között kémiai kötés van. Az egy természetes úton keletkezett, ugye általában a szerves, illetve szervetlen földi folyamatok, illetve tudjuk nem csak földi, hanem a környező bolygókon is keletkeznek ásványok. Így keletkezett, mi az, hogy kristályos?
Hát a kristályos állapot az egy, és akkor foglalkoztunk egy kicsit a kristály szóval is, ez itt egy ásvány, amelyben egy szép nagy kristály is, ugye egy kvarc kristályt tartok a kezemben. A kristály az nem, szerintem maradjon itt, mert aztán akkor megzavarja. Utána meg lehet nézegetni, nem fogok elszaladni velük, tehát meg szabad nézni és tapogatni. A kristály az anyagnak egy olyan kondenzált állapota, amikor az anyagot felépítő részecskék, atomok, ionok egy nagyon szigorú rendben helyezkednek el, tehát van egy belső kristályrácsa, egy kristály szerkezete, és ez a kristály szerkezet ez időnként tükröződik nagyon szép külső formákban is. Ugye hát ez is, hogyha forgatom, akkor a reflektorok fényében időnként becsillan, látszik, hogy síklapokkal határolt. Ugyanígy egy másik ásvány, erre majd később visszatérünk, csak jelzem, hát ezt hiába forgatom, hogy senkinek nem csillog, pedig ugyanilyen kristály szerkezet van, csak sokkal kisebb a kristályi. Hát ez a két dolog, amivel helyre lehet azt hiszem, hogy tenni az ásvány és a kristály fogalmát. Ha még van egy icipici időm, akkor lehet, hogy a bevezető részben akkor még egy-két fogalomra kitérnék, ami ide kötődik. Nem biztos, hogy beszélgetni fogunk róla, de tegyük helyre. Az egyik ilyen fogalom az a kőzetnek a fogalma. Ugye a kőzet az nem más, megint a kémiához próbálok segítségül fordulni, az ásványoknak a keveréke, elegye. Tehát a kőzet az egy olyan anyagi minőség, ahol ásványok vannak egymás mellett, de köztük nincsen kémiai kötés. És hát persze nem minden ásvány keveréket nevezünk, ásványelegyet nevezünk kőzetnek, csak azokat, amik nagyon nagy tömegben jelentkeznek a Földön. 100 vagy 150 évvel ezelőtt még nem tudták, hogy miért van az érdekes ellentmondás, hogy körülbelül már akkor is több száz ásványt ismertek, hát már kb. 4000 ásványt ismerünk, és ezeknek az összekeverésével csak egy 100-150 kőzet típus jön létre. Ugye ez egy matematikai nonsens. Hát van sok elemem, és azokat elkezdem kombinálni, nem is nincs megszabva a számuk, akkor sokkal-sokkal nagyobb számnak kéne kijönni, mint ami ahányat elkezdek kombinálni. Most ez a 4000 szemben a 100-150-nel, ez sokáig rejtélyes volt. Ma már tudjuk, hogy ez azért van, mert a Föld egy élő bolygó, vannak nagy geológiai folyamatok, ugye a lemeztektonikára utalnék itt, és minden egyes ilyen folyamat valamilyen környezethez kötődik. Van egy mélytengeri medence, vagy van egy működő vulkán, vagy van egy óceán középi hátság, vagy van egy felgyűrődő hegység, mint mondjuk a Himalája, vagy éppen az Alpok. Ugye éppen a ma reggeli híreket hallgatta valaki, akkor hallotta, hogy Milánó környéken volt egy jelentős földrengés. Ugye ez azért van, mert Afrika szépen fordul bele Európába, ugyanúgy, mint ahogy ezt elmúlt néhány millió évben tette, aminek hatására az Alpok ma is gyűrődik föl, csak hát lassan, ember léptékkel lassan.
Tegyük hozzá, ez egyik afrikai tábla csücske az itt a Bakonyban ér bele valahol Európába.
Igen, hát ez ugye az
érdekes. Minket is elér ez a folyamat.
Ez így van, bár mondjuk a Pannon-medence, tehát ahol mi vagyunk, az szerencsére éppen egy földrengés árnyékban van. Ezelőtt egy pár millió évvel valószínűleg aktívabb volt, és valószínűleg pár millió év múlva megint aktív lesz. Most éppen csendben vagyunk. Na szóval ezek a folyamatok mennek, és ezen folyamatok során keletkezik egy-egy kőzet típus, és ilyen nagy földi körzet nincs sok. Van 100 vagy 150. Ha szabad erre egy példát hozni még, akkor azt mondanám, hogy a Mátrában nyilván sokan kirándultak már. A Mátra az egy vulkáni hegység, valamikor 10-12-14 millió évvel ezelőtt működött, képzeljük el a mai Etnát. Egy hatalmas nagy vulkán, összetett vulkán működik. A Mátrának a kőzete andezit. Ez a név is nyilván többek számára is, mert gondolom olyanok jöttek főleg, akik azért valamennyire érdeklődnek a terület iránt. Miért hívják a Mátra kőzetét andezitnek? Vajon honnan származik ez a név? Ugye az ember előbb-utóbb rájön, hogy valószínűleg az andokkal van összefoglal, hogy az andokkal van összefüggésben, és tényleg onnan kapta a nevét. És akkor fölmerül a kérdés, hogy vajon honnan tudja ma az andokban egy tűzhányó, hogy milyen anyagot kell produkálnia, hogy pontosan olyat, vagy olyasmit csináljon, mint ami 14 millió évvel ezelőtt itt a Mátrában, tőle nagyon nagy távolságban, időben és térben egy másik vulkán produkált. És itt jön a válasz, hogy nyilván azért, mert egy ugyanolyan folyamat játszódik le. Na, ugye, tehát nem, nincs külön andok, vagy andezit, és mátraizit, vagy nem tudom is, hogyan mondanám, hanem
hátra itt az van csak az ásvány. Tehát ez az oka annak, hogy kevesebb kőzet van. Tehát a kőzet ez egy ásvány eregy. Még egy talán fogalma gyorsan, az érc fogalmát helyre tennénk, az rövidebben. Az érc az szintén egy ásvány keverék, csak nem kell, hogy ilyen nagy tömegben megjelenjék, és mindig kötődik hozzá az, hogy valami hasznosítható fémet nyerünk ki belőle. Az elsősorban a magyar és a német nyelvterületen, így az angol egy picit más, vagy az amerikai egy picit más. Hát ezek a legfontosabb dolgok, és én azt gondolom, hogy van egy ötödik fogalom, ami nagyon izgalmas, és amiről a mellettem ülő Oberfrank Ferenc szerintem sokkal többet tud mondani, és ezek pedig a drágakövek.
Hát egyébként azt hiszem, hogy mindjárt fel kell vessük azt, hogy vajon minden drágakő ásvány?
Hát nem minden drágakő ásvány, van egy néhány szerves származású anyagunk, ilyen a gyöngy, a korál, a borostyán, meg hát egy Magyarországon alig ismert ásványféle, illetve drágakőféleség, a gagát vagy jet, amelyik egy meglehetősen kemény barna szén, és hát nem is fontos, hogy sokat kelljen használni, mert ezt gyászékszernek szokták használni. Akkor jött különösen divatba, amikor Victoria királyné elveszítette a royal consortot, tehát Albertet, a férjét, és akkor ő hozta divatba, de egyébként eredetileg Angliában bányázták, és hajdanában egy egész komoly iparág épült erre. Na de én úgy gondolom, hogy a drágakövek túlnyomó része olyan, hát Isten tudja, hogy hány van, mert azt szokták mondani, 450-500, de folyton fedeznek fel újakat, új olyan ásványokat, amelyek a drágakövek minőségét elérik, és ma már 1000 körül van a különféle drágaköveknek a száma. Na most maradjunk abban, hogy először is a drágakövek csak természetes anyagok. Tehát mindaz, ami nem természetes anyag, vagy amit erőteljesen megmanipulált az emberi tudomány, az nem nevezhető drágakőnek. Tehát ez a szó például, hogy szintetikus drágakő, ez egy önellentmondás. Vagy szintetikus kő valami, vagy drágakő. A kettő nem fér össze. A másik, amit még erről el kellene mondani, hogy hát a drágakő ásványoknál is az az egyik legfontosabb érdekesség, hogy nincsenek úgynevezett kitüntetett drágakő ásványok. Az ásványvilág olyan csodálatos és olyan sokrétű, hogy szinte minden területén, minden tartományában találkozhatunk drágakő minőségű kövekkel, és hát persze a többség nem az. És az is érdekes, hogy rendkívül egyszerű szerkezetű, tehát így első ránézésre közönséges ásványféleségek között is találunk, hát nagyon értékes drágaköveket, tehát csak példának hoznám fel a gyémántot, amely ugye kristályosodott szén. Igaz, hogy olyan speciális feltételeknek kell ehhez együtt meglennie, hogy a szén, illetve hát annak a grafit formája a gyémántá kristályosodjék, hogy tehát olyan nagy nyomásnak és olyan, hát olyan 40 000 atmoszféra nyomásnak és olyan 1300 fok hőmérsékletnek együtt, amely tulajdonképpen a szilárd földkérekben nem is létezik, hanem csak az alatta elhelyezkedő köpenynek is a, hát ha nem is a legmélyebb, de mondjuk ilyen, innen fölülről számol be a 160-180 kilométerre. Úgyhogy ez egy külön izgalmas dolog. Vagy ilyen, hogy az alumínium oxid, ugye az alumínium oxid, amelyet mi a mindennapi életünkben smirgli néven, tehát csiszolóanyagként ismerünk, ugye, hogyha ez szépen kristályosodik, és még ráadásul nyomelemként, tehát nagyon pici, néhány ezrelékes, nem is százalékos, ezrelékes mennyiségben beleül egy kis króm, akkor piros színű lesz, és rubinnak nevezzük, és ha eljött egy kis vas, meg titán ül bele, akkor kék színű lesz, és zafírnak hívjuk. De gondoljunk a kvarcokra, ugye szilícium-dioxid. Hát a szilárd földkéregnek egy igen tekintélyes része áll kvarcból. Ugye a közetek egy részét így tituláljuk savanyú, meg nem annyira savanyú kőzetek, és ezt azon az alapon szoktuk mondani, hogy mennyi a kvarc bennük. Na most hát a kvarc olyan csodálatos drágaköveket is produkál, hogy az elmondhatatlan. Nekem a kedvenceim, itt is van belőlük egy darab éppen előttem, a kedvenceim ezek az egyébként nem olyan nagyon drága, tehát forintban vagy bármilyen valutában nézve nem is olyan drága kövek, ezek csodálatosak.
Ez olyan, a hegyi kristály, ugye?
A hegyi kristály is az, de hát ugye ez mondjuk nem hegyi kristály.
Az is kvarc.
Ez egy nahát, nem? Az egy ahát, én szoktam mondani, hogy nahát ilyen egy ahát, szóval csak ugyan ezek olyan csodák, amelyek mellett nem szabadon nagyon elsétálnunk, elmennünk. Nem tudom, én folytassam, vagy a Tamás, szeretném, hogyha tartanánk a rendet. Meséljek még egy kicsit?
Igen, arról kellene egy picit beszélgetnünk, hogy ugye hát ennek az egész beszélgetésnek a témája az, hogy ezek a szervetlen dolgok, hogy úgynevezett ásványok, drágakövek, ércek, milyen szerepet töltöttek be az emberiség életében. Tehát kíváncsi lennék például arra, hogy egyáltalán hogyan kerültek elő, mikortól tudunk arról, hogy ezeket a drágaköveket az ember valamilyen módon felfedezte saját magának. Miért kezdett először figyelni rájuk? Biztos ezek nagyon érdekes történetek. Tehát mondjuk a legelső drágakő leletek, hogy úgy mondjam, mikorról vannak?
Én nem akarom elvenni Oberfrank Ferenc kenyerét a kultúrhistóriával, csak egy adalékot tennék hozzá még mindig a legelejéhez. Éppen az ásvány szónak az eredetét Gábor már megvilágította. Mit jelent az, hogy drágakő? Ugye ez egy magyar szó, látszólag. Tehát értünk ez alatt valamit. Meg szoktam kérdezni a diákjaimat, az első diákat, hogy mit értnek az egy drága kő. 90%-hoz azt mondja, hogy sok pénzbe kerül. Na most, ez egy természetes reakció, és valószínűleg itt megkérdezni, valószínűleg a többség itt is azt mondaná. És akkor azt szoktam kérdezni mondjuk egy első éves egyetemi hallgató fiútól, hogy amikor oda térdel, szíved hölgye el, és azt mondod neki, hogy te drága, akkor arra gondolsz, hogy milyen sokba fogsz te nekem kerülni később?
Lehet.
Vagy pedig arra gondolsz, hogy te valaki olyasmi vagy, aki a szívemnek kedves. És ez azért érdemes elmondani, mert a magyar nyelv ez egy érdekes nyelv, ugye ez egy jövevény szó, a szláv nyelvből származik, a Daragoiból valamilyen mód, hogy a Dragacennie Kámnyi, mondjuk oroszul, vagy Drahe Kámnyi szlovákul, csehül. Ugyanakkor, ha megnézzük a németet, a német nem azt mondja, hogy Teierstein, hanem azt mondja, hogy Edelstein, hogy nemeskő. Ugye az angol is azt mondja, hogy precious stone, és nem azt mondja, hogy expensive stone. Ugye, tehát a jewel az ékszer. A jewel az már az ékszer. Tehát arra tessék gondolni, hogy ez a drága szó, és azért gondoltam, hogy ezt elmondom előtte, mert ez visszakötődik az első tulajdonképpen az kérdéséhez, hogy itt valami olyasmiről van szó, aminek van kétségkívül és nagyon fontos módon egy értékhordozó szerepe a mai társadalomban is, meg nyilván a korábbiakban is volt, de van valami, ami a misztikához kötődik, valami ahhoz kötődik, ami nem anyagiasít, nem tárgyasítható ebben a formában, hanem valami, ami spirituális. Na, ezt gondoltam csak elmondani, és utána átadnám a szót akkor.
Igen, egyébként, hát amikor ezt a kérdést föltettem, én is erre gondoltam, hogy hát nyilván az ősember számára, ha felfedezett egy ilyen szép követ, akkor nem az jutott eszébe, hogy ezen, nem tudom, 6 asszony tud vásárolni magának, hanem hogy ez valami különlegesség, ami számára fontos. De szerintem ezt sokkal jobban fogja elmondani Oberfrank Ferenc.
Hát talán azt mondhatnám erről, de engedjék meg, hogy fölálljak, mert nekem látni kell azokat, akikhez beszélek. Mindenkelőtt abból induljunk ki, hogy az embernek igencsak régi társai a drágakövek. Sok ezer éve, és valójában a történelem előtti időkig nyúlik ez vissza, nem is tudjuk pontosan megállapítani, csak azt tudjuk, hogy a legrégebbi ásatag ékszerek tekintélyes része már valamilyen drágakövet is tartalmazott. Na most mégis próbáljuk egy kicsit rendbe tenni ezt a dolgot. Milyen alapjól mondjuk egy-egy ásványra azt, hogy ez drágakő? Próbálom egy kicsit majd illusztrálni is ezt. Tehát legelő először, és ez a legalapvetőbb, legfontosabb tulajdonsága egy drágakőnek, különben nem sokra értékelnénk, most az értékelést felejtsük el, hogy pénzben, hanem érzelmileg, esztétikailag nem sokra értékelnénk, hogyha ez nem volna szép. Ugye ez a legfontosabb, és ez a szépség elég sok mindent jelenthet. Szerethetünk egy drágakövet, mondjuk a színéért, tessék megnézni, ez a jobb oldali, ez a magas oszlop, ez egy... Nem szól?
Könnyen.
Jó, köszönöm szépen. Ha van, aki így is? Jó. Tehát ez a magas oszlop, ez egy természetesen így nőtt smaragdkristály, méghozzá kolumbiai smaragdkristály. Kolumbia mind a mai napig a legszebbeket szállítja a smaragdból, ami nem azt mondja, hogy máshol nincs szép smaragd, de mondjuk mennyiségében viszonylag onnan jön a legtöbb szép smaragd. Alatta pedig egy ugyanilyen smaragdból csiszolt drágakő, tehát ez már jewel, ahogy az előbb elhangzott, tehát egy ékszerbe foglalásra kész és alkalmas kő. Az egyik a, mondom, a színe, és most egy néhány követ, ez itt kérem szépen anyakőzetében, tehát ahol született néhány rubin kristály. Itt pedig láthatunk alul egy megcsiszolt jewel, tehát ékkő rubint, fölötte pedig a unokatestvérét, ha így mondjuk, mert hiszen ugyanaz a vegyület, csak más nyomelemekkel, tehát színt adó nyomelemekkel, ez egy zafír. Ez is még egy zafír, csak nem bírtam ki, hogy ne hozzam el, mert olyan szép színe van, hogy ebből egy kicsit érzékelni tudják. Azt is kell még tudni, hogy a drágaköveknek még egy kategórián belül is számos, vagy ha tetszik, számtalan minősége van, és ebből az egyik minőségi kritérium a szín, különösen azoknál, amelyeket a színért kedvelünk. Menjünk tovább. Jó, itt pedig, hát vannak olyan drágaköveink, amelyeket nem a színükért, hanem mondjuk a fényükért szeretünk. Itt egy néhány apró gyémántot láthatunk, és a közepében pedig egy gyönyörűen fejlett kristályt, amelyet a csiszolók, meg a nyers gyémánt, tehát a bányászok úgy hívnak, hogy stone, ami magyarul csak követ jelent, de ők ez aztán a kő, tehát ebből lehet a leggyönyörűbb brilliáns csiszolni, ezért hívják így. Ugye itt igazán lehet látni, hogy a természet maga már is milyen fényes lapokat produkált rájuk. Aztán vannak olyan fényjelenségek egyes drágaköveken, amiért őket szeretjük. Itt van például egy nemes opál, amelyen ezt a színjátékot látjuk, amelynek mindenek van gyönyörű fizikai magyarázata, amelytől most megkímélem a társaságot, de ez ugye egy... Ezt úgy hívják, hogy opalizálás, ezt a sok színben játszást, és ugye ha ezt forgatni, mozgatni lehetne, akkor kiderülne, hogy ezek nincsenek beleépítve ebbe a kőbe, ezek a színfoltok, hanem ahogy forgatják a követ, ezeknek a színe változik. Tehát itt tulajdonképpen ez a természeti képződmény, vagyis az opál a ráeső fénnyel játszadozik, és ez adja ezt a nagyon szép jelenséget. Hasonlóképpen látunk itt egy másikat, ezt úgy hívják, hogy holdkő vagy adulár, amely ezt a sejtelmes, valóban a holdra emlékeztető fényjelenséget mutatja, amely most viccesen hangzik, kérem szépen, a legutolsó bázeli vásáron, amelyik Európának a legnagyobb óra és ékszer kiállítása, a holdkő volt a legdivatosabb. Én sose értettem, hogy miért, mert ehhez igen kiváló kőre van szükség, hogy ezt a sejtelmes, valóban ilyen misztikus fényt tükrözze. Menjünk tovább.
És bocsánat, ennek ez a ékszerekben felhasznált külleme? Hát ezt nem lapokra csiszolják, hanem...
Ezt nem, bizony, ezt így gömbölyűre, gömbölyűre csiszolják.
Hát ez nem ilyen keletkezik.
Is. Nem, nem. Itt az van, ez egy, egyébként ez is egy borzasztó egyszerű földpát. Tehát nehogy azt tessék gondolni, hogy ez valami nem tudom én milyen. A földkéreg egyik tekintélyes tömegű alkotója a földpát, mint vegyület, és a földpát kristályok között is találunk jó néhány, persze nem nagy mennyiségben, de jó néhány úgynevezett drágakő minőségű példányt. És ezek azok, amelyeket aztán mindig a csiszoló az, akinek úgy kell megmunkálnia, hogy ebből előcsalogassa azt, amit a természet, vagy az én fogalmaim szerint a teremtő beléjük rejtett. Ez egy másik dolog. Vannak olyan drágakövek, amelyeket úgynevezett fény alakzatok, vagy fény figurák kedvéért szeretünk. Ez például az aszterizmus jelensége, vagy csillag jelensége. A piros színű az egy csillag rubin, a kék színű egy csillag zafír, de más drágaköveknél is láthatjuk ugyanezt a jelenséget. Most menjünk egyel tovább. Egy másik
jelenség... a csiszolásnak az eredménye?
Ez úgy van, hogy benne laknak, vagy úgy szokták mondani, hogy orientáltan, tehát a kristály szerkezetének megfelelően elhelyezkedő, vagy ilyen kötekszerű, tűszerű zárványok, vagy pedig ugyanígy elhelyezkedő csatornák, amelyeket mikroszkóppal lehet látni, többnyire lehet látni, és ezeken ismét a fény jelenik meg így, úgyhogy ezt a csiszolónak, amikor a nyerskövet kezébe veszi, látnia kell, hogy ebből tudok egy csillagot varázsolni, és akkor úgy kell megcsiszolnia, úgy kell gömbölydedre, mert ezt, hogyha lapokkal látják el, akkor meghal, nem látunk semmit belőle.
Azért akkor ez nem egy egyszerű mesterség, a kőcsiszolás, mert nem ezek kérem, itt, minden kő egyedi.
Ha eljutunk odáig, itt csak a gyémántcsiszolásnak a lépéseit fogom egy-egy fotóval bemutatni, hogy mindjárt rájöjjünk arra, hogy ez azért nem akármilyen mesterség. Az első lépésétől, tehát a gyémánt megtalálásától a nyerskő feldolgozásán át a megcsiszolásáig, ez bizony egy kemény és nagy tapasztalatot, tudást igénylő művelet. No, ez pedig az úgynevezett macskaszem hatás. Ez is két, tulajdonképpen ez itt két dolgot lehet látni, mert ez ugyanaz a kő, csak más fényben fotózva. A jobb oldal, önöknek baloldi, tehát a baloldali kép az természetes fényben, a jobb oldali pedig mesterséges fényben van lefényképezve. Ez egy úgynevezett alexandrit macskaszem, ami igen nagy ritkasága. Jó színváltó alexandrit is ritka, de az majd most jön. Mehetünk tovább.
De bocsánat, és ez a jelenség mitől jön létre?
Hát ez attól jön, kérem szépen, létre, hogy ugyanabban a krizoberil kristályban van egy kis króm is, meg van egy kis vas is. És ettől a természetes fényben, ahol több zöld van, a kristály elnyeli a vöröset, természetes fényben elnyeli, és akkor mi a zöldet, vagy a kékes zöldet látjuk. Mesterséges fényben több a vörös, már az alkotókban, amit mi nem érzékelünk a szemünkkel, több a vörös, ott elnyeli jobban a zöldet vagy a kéket, és mi a vöröset látjuk. Ezt így egy színváltásnak, ez ugyanaz a kő lefényképezve, ha megtetszenek nézni, a felső természetes, az alsó mesterséges fényben. Tehát tulajdonképpen mi így semmit sem látjuk, látunk, csak azt látjuk, hogy más a színe, a felső résznek is, az alsónak. Csak ugye a rendkedvér jegyzem meg, hogy ezt az ásványt legelőször 1830-ban találták az Urálban, amikor Sándor cár nagykorúságot ért el, és ezért nevezték el alexandritnak. Egyébként, ha egy ilyen jó színváltós követ, mert nem mindegyik mellett ezt ilyen jól érzékelni találnak, egy ilyen jó színváltós követ, akkor nem tudják elképzelni, hogy milyen árakat kérnek érte. Egyszer egy brazíliai ilyen kő volt a kezembe, hát jókora olyan méretes kő volt, a 6-8 karát lehetett, és a tulajdonosa megmutatta, itt járt Budapesten, és úgy véletlenül volt nála egy, és aztán később mesélte nekem, hogy több mint 100 000 dollárért adta el. Szóval azért ezek nem akármik.
Egy pillanatra csak kapcsolódnék itt, nem megakasztván ezt a sort, a vetítést, csak hogy a színekben most egy kicsit bele gabajodtunk, és hogy azért picit mondjunk erről is valamit. Ugye, amiket eddig láttunk színeket, azok alapvetően két okra voltak visszavezethetők, voltak kifejezetten kémiai okok, hát ilyen volt például, amikor az amúgy színtelen korund megkapta azokat a nyomelemeket, amikről szó volt, és lett belőle rubin, illetve lett zafír. Tehát azt jelenti, hogy létrejöttek olyan kémiai kötések kis számban, de azért elegendő számban ahhoz, hogy a fehér fényből elnyeljenek már valamilyen hullámhosszat, és ezáltal színesek legyenek. A másik nagy csoport az tulajdonképpen az, ahova a nemes opál is tartozik, meg ahova a holdkő, az adulár is tartozik. ahol nincs kémiai inhomogenitás az anyagban, nincs kémiai változás, hanem valami olyan a kristályrács az atomok méreténél, nagyságrendjénél, három nagyságrenddel magasabban, tehát a mikrométer, a fényhullámhoz környékén lévő szerkezetek alakulnak ki, amelyeken a fény szóródik, és ha speciálisan szóródik, akkor még hogy elhajlási jelenség is létrejött, ami egy fizikai jelenség, valami nem tudom, miért nem tanítják a fizikából, ezt majd egyszer meg kéne kérdezni fizikus. Tehát az elhajlás, a diffrakció jelensége, ami egy ugyanilyen fizikai jelenség, mint a törés vagy a visszaverődés.
Szerintem tanítják.
Középiskolában, legalábbis diákjaim nem szokták tudni, csak mindig olyan idegennek tűnik, hogy a fénytörésről hallottak, meg a fény visszaverődésről hallottak, de a fény elhajlás, vagy a fény egy hullámnak az elhajlása az valahogy háttérbe szorul. Hát ezek azok a jelenségek, az egyszerű fizikai jelenségek, amik a színt okozzák, teljesen más alapon. Na most ez azért érdemes talán itt elmondani, mert ugye van egy, az Alexandrét esetében ugye a fényforrás különbözik, és ettől lesz különböző színű, más színű, de vannak olyan ásványok, amelyek különböző irányból nézve ugyanolyan fényben más-más színűek, lehet, hogy lelövöm itt, és lehet, hogy ilyenből is van vetítés. Ezeknél pedig egyszerűen arról van szó, hogy tessék elgondolni, hogy van egy kristályrács, abban irányítottan, orientáltan helyezkednek el, az egyik atom a másik után következik, különböző irányokba különböző atomok jönnek, különböző erősségű kötések. Tehát, hogyha ugyanaz a fény különböző irányból halad át azon az ásványon, akkor más fog elnyelni a belőle. Tehát vannak nagyon remek példák erre, hogy ugyanaz a példány, anélkül, hogy az ember valami kis...
Erre nekem is van egy, bocsánat, hogy belevágok, de egy annyira idevágó példa. Van egy néhány nyers zafírom, nem képviselnek nagy értéket, és egyiket meg akartam csiszoltatni, mert valaki az ismeretségemben egy elveszett zafír helyett keresett egy másikat, és elviszem a csiszoló barátunkhoz, mert te is ismered, azt hiszem, hogy Európa legrendetlenebb és legkoszosabb csiszoldája, de a fiú egy zseniális alak. Óbudán talán ismerik egyesek. Na mindegy, ott az amfiteátrum táján van az óduja. Na és elmegyek hozzá, és odaadom neki ezt a nyers zafírt. Azt mondja, hogy elkezd gyönyörködni benne, más ez alatt megcsiszolja, ő egy fél napig gyönyörködik. Azt mondja, de Feri bácsi, ha ezt úgy csiszoljuk, hogy úgy a tengelyre rácsiszolom a tábláját a kőnek, tehát a kristálytani tengely, az a jelen esetben a hosszanti tengelye, akkor ez a zafír zöld lesz, nagyon zöld lesz. De ha egy kicsit eldöntöm, akkor szebb kék színe lesz. Tehát ugyanaz a kő, más szín, másképp döntve, tehát más irányból nézve magyarul, és más színű. Tehát ez még a zafírnál is egy jelenség. Bocsánat, hogy belevágtam, de ez éppen...
Nem, tulajdonképpen már befejeztem, úgyhogy vissza is adnám az óta vetítéshez, hogy menjünk rajta végig.
Nem, ez is egy rossz példát akartam mutatni a mobillát, csak az óra miatt hagytam bekapcsolva, mert nem voltok óra.
De ha még én egy kicsit belekontárkodhatnék, ha már a sokszínűségről, meg az opáról szó volt, azt hiszem az opáról érdemes külön szót ejteni, mert az opá volt sokáig a legmagyarabb drága kő, magyar opának is nevezték, csak hát a bányák azok a Szlovákiához került területen voltak, de nem erről szeretnék beszélni, hanem a drágakő drágasága. Van egy legenda, az opát már az ókori rómaiak is ismerték, mint annyi mindent, és volt egy Nonius nevezetű szenátor, akinek volt egy nagyon szép opája, amit az éppen regnáló császár szeretett volna hát ugye megszerezni magának, és választás elé állította a nevezett szenátort, hogy vagy neki adja az opát, vagy elvonul számüzetésbe. Hát elvonul számüzetésbe.
Egyébként még ehhez az fény elhajláshoz azért hadd tegyem hozzá, hogyha valaki egy CD-t megnéz, látja, hogy az ilyen szivárványos színeket mutat, az ugyanez a jelenség, mint ami ezeknek a ilyen típusú drágaköveknek a színét adja. De akkor
no, tehát
nézzük tovább a képeket.
Maradjunk abba, hogy szépség, és ennek a formáiból mindegyikből vettünk egy-egy példát. Tehát a szín, a fényesség, a fény alakzatok, a valamilyen fény jelenség, illetve a színváltás. Ezek azok, amiért olyan nagyon szeretjük ezeket, vagy amit nagyon szépnek találjuk, és természetesen minél jobban érvényesül az a tulajdonsága az ásványnak, amely miatt szeretjük, annál értékesebb, megjegyzendő azért is, mert annál ritkábban fordul elő, és már is áttérünk a második ilyen tulajdonságra, a ritkaságra, hiszen ha ezekből a szép ásványokból Dunát lehetne rekeszteni, akkor nem volna gond, mindenki ugye összegyűjteni valahol a sóderben. Na most ez azonban nem így van, hanem bizony az igazán jó minőségű rágakövekért, hát nagyon sokat kell dolgozni, és ez a ritkaság azt is jelenti, hogy folyton kutatnak az emberek utána, és ezért mindig újabb olyan ásványokat fedeznek fel, amelyeket korábban nem ismertek. Itt például van egy Tanzániában felfedezett, azóta már máshol is talált, zöld gránát, amelyet mondjuk ezelőtt 30 évvel még nem nagyon ismertek. A következő is ilyen lesz, hogyha megnézzük, ha jól emlékszem, igen, ezt is Tanzániában találták 1967-ben, és hadd mondjam el, Tanzánitnak hívják, egy nagyon közönséges ásványféleségnek, a coizitnek az egyik változata, amely, meg kell mondjam, hogy az egyik amerikaiak hozták divatba. A Tiffany hozta divatba, ő is javasolta, hogy a Tanzanit nevet adják neki éppen a Tanzániában való első lelőhelyéről, és hát mindjárt szeretném megjegyezni, hogy egy amerikai kereskedő, ugye ez a jellegzetes amerikai hozzáállás, azt mondta, hogy hát egy ilyen szép Tanzanit, mondta egy kövére természetesen, ez olyan, mint amilyen egy szép zafír szeretne lenni. 1967-ben, könnyű megjegyezni, a kiegyezés évében, két gyerek játszott a Vaal folyó egyik mellékfolyójának Dél-Afrikában a partján, és keresgéltek érdekes köveket egy valami olyan játékhoz, mint a mi ugróiskolánk, talán a hölgyek ismerik ezt, amit a gyerekek szoktak játszani, hogy előre dobnak egy követ, és akkor ott ugrándozni kell valamilyen szabályok szerint. Na, a lényeg az, hogy találtak egy szép fényes követ, amelyről fogalmuk sem volt, hogy micsoda, de azért hazavitték, mert hát annyira tetszett nekik. Na most ezek egy ilyen kis településen laktak, ahol néhány ház volt, ugye ezek búr települések voltak. Jakobsnak hívták ezt a fiúcskát, aki találta, Erasmus Jakobs búr, tehát holland származású telepesnek a gyereke. És aztán a szomszédban lakott egy másik ilyen búr telepes, aki unalmában, hiszen ott szórakozási lehetőség nem volt, ásványokat gyűjtött, meglátta ezt, és valahogy úgy sejtette, hogy itt valami mégis nem közönséges dologról van szó. Nem mondom végig a történetet, mert a időnkben jobb volna beleférni. Tény az, hogy hosszú vándor út után, aztán Johannesburgban tisztázták, hogy ez valóban egy gyémánt, közben volt fogadás, hogy megeszem a kalapom, stb. Nem tudjuk, hogy megették-e a kalapot, tehát ez nincs benne a történetben. Tény azonban az, hogy ez a kő ma Heuréka néven, ugye, az első, tehát múzeumban van, és az első dél-afrikai bánya. Ilyen véletlen volt. De utána, mikor már az úgynevezett rush, a rohanás megindult, tehát a kalandorok ellepték a környéket és gyémántot kerestek, akkor volt olyan, hogy gyémántot találtak egy háznak a vályog falában, aki oda rakta a vályogot, észre se vette, hogy ott gyémánt van.
Egyébként igen, hogy nyers gyémánt egy elég fura dolog. Egyszer egykori szovjet geológiai intézetben kezembe adtak egy marék jakutiai gyémántot, hát ilyen szürke kavicsok, esküszöm, hogy visszaadtam volna, azt mondják.
Az ezüst is ugyanolyan, egy darab ládognak látszik, és az ember odébb.
Tehát, hogy nem véletlenül került bele a vályok falba, valószínűleg nem gondoltak, hogy ez egy
ilyen. Visszaadom a szót, vagy mondjam a keménységet.
Szerintem a harmadik, tisztázzuk ugye ezt, hogy...
Jó, tehát szépség, ritkaság, és a következő harmadik tulajdonság, ugye mi egy drágakőnek a sorsa, ebből kell kiindulnunk. Ugye megcsiszolják valamilyen módon, sokféle módon lehet, és utána befoglalják egy ékszerbe, és ott viselik. Vagy, ha nagy darab, hiszen egész szép darabok vannak, tessék ezt nézni, az is lehet, hogy valamilyen használati tárgyat, egy dobozt, egy óralapot, sok minden félét lehet készíteni drágakőből, mindenképpen használati tárgy lesz belőle. Na most, ha valaminek az a sorsa, hogy használjuk, akkor nyilvánvaló, hogy azt is el kell, hogy várjuk tőle, hogy a használatnak és a kopásnak ellenálljon. Ugye? És ezt hát szokták mérni, azt szokták mondani, ugye talán hallottak erről a Mohs-féle keménységi skáláról, ez egy 19. század első felében élő osztrák vagy német fizikus volt, aki egy ilyen relatív keménységi skálát állított össze, 1-től 10-ig, legkeményebb a gyémánt, és a legpuhább, mondjuk én azt szoktam mondani, hogy mint a szabó kréta, talkum, hogy ez a legpuhább közöttük. Na most a 7. fokozat, tessék, ez a 7. fokozat, a kvarc, ettől fogva szoktunk úgynevezett drágakő keménységről beszélni, egyszerűen azért, mert a levegő is tele van kvarc szemcsékkel, láthatatlan kvarc szemcsékkel. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki életében már belépett egy olyan helyiségbe, egy szobába, ahol így a napsugár így besütött, akkor tudta látni, hogy a levegő hogy tele van porral. Na most ezt hajlamosak vagyunk kosznak, vagy piszoknak titulálni, de ez nem piszok, vagy legalábbis nagy része nem az, hanem kvarc szemcsék. És ezek a kvarc szemcsék rátelepszenek az ott lévő tárgyakra, ezeket szoktuk lepololgatni. Na most az a vicc, hogy ez a kvarc szemcse, ha sokáig hagyjuk ott üldögélni, ez azért karcolgatja ezeket a köveket. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ettől a 7-estől felfelé, ugye a 7-es ez a kvarc, a 8-as a topáz, 9-es a korund, vagyis a rubin zafír, és a 10-es a gyémánt. Még egy apró megjegyzés a ritkasághoz, hogy ezért van az, hogy az emberek nem csak keresik a drágaköveket, hanem megpróbálnak drágakő anyagokat mesterséges úton, tehát laboratóriumi úton előállítani, meg megpróbálják a kevésbé szép természetes anyagokat is különféle eljárásokkal manipulálni, hogy szebbé tegyék őket hőkezeléssel, sugárkezeléssel, még a színek okai között, ezt az egyet talán Tamás megemlíthetnéd, a rácsibákat, amelyeket mesterségesen is mondjam én. No. Tehát ugye eddig egy néhány okát a színeknek felsoroltuk, osztva, ugye, és egy további ok az, amikor valamilyen természetes vagy mesterséges hatásra, de maradjunk a természetes hatásra, az a nagyon szabályos térbeli elrendeződése a molekuláknak, amelyek a kristályt jellemzik, összezavarodik. Talán egy konkrét példát hoznék fel erre. Ugye a gyémántok általában azt szoktuk várni tőlük, hogy fehérek legyenek, vagyis színtelenek igazában, de akadnak, és igen értékesek, nagyon ritkán akadnak színes gyémántok. Majd itt az utolsó képen valódi színes gyémántokról fognak látni egy fotót. Na most ezeknél egy részénél tudják, hogy például a sárga szín mögött nitrogén atomok húzódnak meg, tehát a gyémántban üldögélő nitrogén atomok. Van egy, például a kék szín, az bor atomokat hajnálva azt hitték, hogy alumínium, de bor atomok vannak. Ezek ráadásul félvezetők is, ezek a gyémántok, a gyémánt különben remek szigetelő, és a legkeresettebb színes gyémántok közé tartoztak, hát a piros a legritkább, de a rózsaszínűek. A pink diamonds ennek híre volt, és hosszú ideig nem is tudták, hogy mi van a háttérben, amíg egyszer az Amerikai Drágakőtudományi Intézet, a Gemological Institute of America, az GIA, ez egy fogalom a drágaköveseknek a világában, egyszer nem kapott 1000 darab rózsaszínű követ vizsgálatra. És a vizsgálat során kiderült, hogy ez bizony valamilyen természetes sugárzás, radioaktív sugárzás hatására ilyen sorosan eltolódtak bennük az atomok, tehát rácsibának tudható be a szelektív abszorpciónak, tehát a fény elnyelésnek a megváltozása a színtelen gyémánthoz képest.
Azt hiszem, hogy reggelig tudna mesélni nekünk a drága kövekről, de igen, akkor ha nagyon rövidre fogja mondani valóját. De egy picit térjünk vissza Weisburg Tamáshoz, már csak azért is, mert ő a drága köveknek egyik ellentétét ide tette elénk, ezt a nagyon furcsa, szőrös valamit, és az is ásvány. Beszéljünk ezekről is, amiket te hoztál ide nekünk.
Igen, tulajdonképpen ugye arról volt szó, hogy az ásványok szerepe az emberiség kultúrtörténetében, hát az emberiség kultúrtörténetnek minden eleme kapcsolódik az ásványokhoz. Tehát nem csak azért, mert ásványokon járunk, mert ásványokba vetjük a búzama, és nem csak azért, mert ásványokból építjük a házainkat, hanem ténylegesen a társadalom fejlődésének.
Ásványok építik fel a csontjainkat.
Hát a fogunkat például, ugye, tehát ez egy, hanem apatit, tehát egy kalciumfoszfát vegyet a csontjaink is ugyanilyenek, hanem azért, mert a technológia fejlődése során részben az alapot, részben pedig a szükséges feltételeket is az ásványok teremtették meg nagyon sokszor. Amit itt elhoztam érdekességként, az egy olyan ásvány változat, pontosabban két ásványnak is ugyanolyan változata, amiről nagyon sokat lehet manapság hallani, és igen, gyakran, ami az ásványok már ritkaság, ha csak nem valami gyémánt csempészek, vagy valami gyémánt piramis játékról van szó, mint ma reggel szintén a rádióban, ugye? Tehát ritkán kerül a címlapra, de ez oda szokott kerülni. Szóval ez a szőhető, fonható anyag, ami itt van a kezemben, ez bármennyire is hihetetlen, nem tudom, hogy a hátsó sorokban is látszik-e, de hát kérem szépen, ez kő. Ugye, ezt a szót persze nem szoktuk használni, mert a biológus azt mondja, hogy a kő az, amivel a kutyát haigálják, és hát van ásvány, meg kőzet. Persze, egy ásvány, de ugye nem ilyennek gondoljuk az ásványt.
Ez micsoda tulajdonképpen?
Szerintem a hallgatóság nagy része fogja tudni, hogy mi ez. Így van, tehát ugye mondják, ez azbeszt. Na most az azbeszt az előkerül. És az azbeszt föltűnik valahol, akkor arról rámozdulnak az újságírók, és abban
címlapsztori lesz.
Meg a környezetvédők ugyanazért. Na most ez azért érdekes, mert
és nem félsz megfogni?
Hogy? Nem. semmi elgondolom, nem félek megfogni. Tudnék, az azbeszt a tipikus példája annak, hogy amikor a tudás hiánya az egészen széles társadalmi rétegekbe beszivárog, akkor milyen butaságokat lehet csinálni, és milyen butaságokat lehet mondani, és milyen butaságokat lehet törvénybe iktatni. Szóval kérem szépen, azt kell, hogy mondjam, és ezt szerintem mindenki a teremben egy perc alatt meg fogja érteni, hogy az azbeszt az nem egy ásvány, az azbeszt az különböző ásványoknak a megjelenési formája, még pedig olyan megjelenési formája, amikor egészen vékony szálakból áll ez az ásvány. Na most, ha tudjuk, visszagondolunk az ásvány legelső definíciójára, arra, hogy egy természetes kristályos vegyület, az azt mondja, hogy különböző vegyületeknek lehet ilyen szálas megjelenése, akkor mindenki számára szerintem természetes, hogy a különböző vegyületeknek valószínűleg különböző lesz az élettani hatásuk is. Ugye, tehát nem mindegy, hogy valaki sót nyalogat, vagy valamilyen arzénoxidot, ugye? Tehát mind a kettő szintelen, mind a kettőnek ugyanolyan kristályai vannak, tehát hogy most ide tennék egy arzénoxidot önök elé, meg egy nátriumklorid kristályt, akkor és mind a kettő oldódik vízben.
Nem
tudnánk, hogy melyik, de mégis egészen más van az élettani hatás. Ugye az egyik az kellemesen sós lenne, másikból mondjuk egy gombos tűfelnyi, egy ember biztosan jobb értve szenderítené, igen, maradjunk ennyiben.
És mitől lesz most, ilyen szálas?
Na most az érdekes, még egy pillanatig, azt mindjárt elmondom, mitől lesz ilyen szálas, az, hogy vannak az azbeszt egy remek anyag. Az azbesztnek a 19. század óta, egy hihetetlen közepe óta, egy hihetetlen sikertörténete volt, aki ismeri, hát a hullámpalák ebből vannak, az eternit, a tűzálló tulajdonságában, ugye rugalmas, egy olyan ásványanyag, amiben rugalmasan lehet tenni egy bármilyen cementet mondjuk. Hát tessék gondolni a betonvasra, illetve a vasbetonra pontosabban, tehát ugye a sima beton az törik. Ha belerakom a vasat, ami ad neki egy rugalmasságot, egy struktúrát, akkor az használható. Hát ugyanígy van az eternitben az azbeszt. Tehát ez egy sikersztori volt az 1850-es évektől egészen 1972-ig, amikor is kiderült, hogy az azbeszt, pontosabban az amfibol azbeszt, és ezt nem véletlenül mondom, az amfibol az egy ásvány, az egy szilikát ásvány, karcinogén. Ez úgy derült ki, hogy a rákkeltő karcinogén, tehát az úgy derült ki, hogy azokban az üzemekben és azokban a bányákban, ahol ilyen azbesztet bányáztak, illetve feldolgoztak, ott a munkásoknak a megbetegedései, különböző rákos megbetegedései nagyságrendek, a három vagy négy nagyságrenddel megnőttek. Tehát praktikusan egy direkt kapcsolat volt az aszbeszttel való munka és a halálesetek között. Ennek megfelelően ez az ásvány, amit itt most a kezembe fogok, ő tényleg bűnös. Ennek az ásványnak ez a vékony szálas megjelenése, ez egy amfiból azbeszt, ő karcinogén. Persze nem úgy karcinogén, hogy most bármi bajom lesz tőle, én most ezt megfogtam, ebből beletörtek az ujjamba picike kis szálak, ezek a picike kis szálak, ezek majd egyszer, ha már én jobb létre szendelők, akkor fognak elhagyni engem, ezek itt lesznek bennem, nem bomlanak el. Vándorolnak, csináltak izotópos nyomjelzést, hogy fél év alatt meg a vállába eljutott a kezéből. Úgy, mint ahogy nem tudom én, a szoknyába vagy a gatyába húzták be régen a gumit, ugye egy biztosító tűvel, szemben, hogy mozognak az izmok, van egy rugalmas hegyes szál, és az vándorol. Na, de egy szál az nem csinál nyarat, és egy speciális különösen nem csinál rákot. Ez akkor veszélyes, hogyha finom van, a levegőben lebeg, és beszívja valakit. Tehát aki ezzel dolgozik. Tehát attól, hogy most itt önök nézik, én is nézéket kapogatom, semmi bajuk nem lesz. Ha megfogdósak, akkor sem lesz semmi bajuk. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy a világ azbeszt termelésének a már akkoriban is az amfiból azbeszt csak a körülbelül 10%-át adta, mára pedig 1% alá szorult vissza. És a világ azbeszt termelése ma ebből a másik, ez most nem olyan, nem tudtam látom olyan nagyon nagyot, amit elhozhattam volna, de ez is ugyan finom szálas, majd ha végén ide jönnek és van kedvük megnézni, akkor fogják látni, ugyanilyen finom szálas anyag. Ez egy másik vegyület, ez egy magnézium szilikát, az a neve egy krizotil. Ez az azbeszt, ez nem rákkeltő. Teljesen mindegy, ez egy másik vegyület, ez olyan vegyület, amit ha letüdőzünk, akkor néhány hét alatt elbomlik a tüdőnkben lévő vegyületek hatására. Na most az egyszerű dolog, hogy ez két különböző vegyület, két különböző összetétel, két különböző élettani hatással, ez nem jutott el se Amerikában, se Európában a politikusok és törvényhozók szintjére. Ennek megfelelően az Európai Unióban mind a kettő be van tiltva, hihetetlen pénzeket költenek erre, tehát a 80-as évek közepén az Egyesült Államokban a szövetségi költségvetés oktatási fejezetének egy óriási részét arra költötték, hogy az állami általános iskolákban leverték az aszbesztes vakolatot a falról, ami igen jó dolog volt, mert ugye...
Ettől
biztos, hogy még amfiból azbeszt is volt, akkor biztos, hogy a levegőbe került, ezen kívül veszélyes hulladékot lehetett előállítani, amit azóta őrizni lehet. De valójában annak az azbesztnek is, ahelyett megvizsgálták, hogy milyen, a 90 sok százalék az krizotil azbeszt, ami nem veszélyes.